Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a nagy kiváltságért, hogy itt lehetünk, hogy imádhatjuk Istent, és kereshetjük az ő színét, az ő közelségét, amíg még tart a kegyelem ideje, és hogy önmagunkban szállhatunk megvizsgálva és megítélve helyzetünket, hogy hol is állunk. Én nem hiszem, hogy túl nehéz lenne egy olyan embernek, aki bízik Istenben és meg akar állni előtte, hogy elég alaposan megvizsgálja önmagát ahhoz, hogy lássa, melyik oldalon foglalt álláspontot, hogy gyűlöl-e, vagy gyűlölve van, hogy üldöző, üldöz-e, vagy ő az üldözött. És ezt a sorrendet lehetne így még tovább is folytatni. Én hiszem azt, hogy mi mindannyian, akik évek óta halljuk Isten igéjét, és nem csak, hogy halljuk, hanem a szívünkbe is befogadtuk azt. Ugyan nagyon kár lenne, ha csak meghallgattuk volna magunknak. Csak ugyan nagy kár lenne, ha Isten igéje nem tudná megvalósítani azt, amiért valójában küldve lett. És ahogy a tegnap este a Szentírás alapján egész különös módon tekintetbe vettük magunknak, hogy Isten útjai hogyan is alakultak az ő népével, úgy ma is szeretnénk ezzel folytatni, és a Szentírás alapján tekintetbe venni és felismerni azt az útat, amelyen Isten az öveivel járt, és jár. Láttuk ezt az Izrael esetében, a kezdet csodálatos volt. Senki nem állt elő egy sajátos programmal, de ahogy elteltek az évek, jött egyik dolog, és jött a másik dolog is. De aztán eljött a nap, és az óra, amikor a két férfi, akik a felderítők, azaz a kémlelőkhöz tartoztak, és akik hitben álltak, ők maguk azt mondták, mi több, mint képesek vagyunk elfoglalni azt a földet, ők átkelhettek aztán a Jordánon azokkal együtt, akik még megmaradtak a nép közül, és dicsőséges módon meglátták az ígéret földjét. Az ő számukra megérte kitartani, hitben előre menni, függetlenül attól, hogy mi történik jobbra vagy balra tőlük. Isten a végsőkig végrehajtotta az ő tervét, kivel vagy kikkel, azokkal, akik a végsőkig megbíztak benne. És nem hiába mondja az íge, hogy légy hűséges, mint halálig, és én megadom neked az élet koronáját. A bevezető ige szakasz már önmagáért beszél, és felnyitja a szemeinket. Visszamehetnénk egészen az Édenkertig. Visszamehetnénk egészen Kainig és Ábelig, végig mehetnénk és átvehetnénk az egész bibliai történelmet, egész az utolsó napokig. Mindkettő egymás mellett párhuzamosan zajlik le, és éppen ezért mindig meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy mik vagy kik vagyunk. Hiszen a mi Urunk maga is mondta, hol lett volna egy próféta, akit ne üldöztetek volna, egy Isten küldötte, akit ne öltetek volna meg. És azt mondja, így vérontás történt Ábel vérétől kezdve a Zakariás véréig, akit az égő áldozat oltáránál öltek meg, Isten valamennyi szolgáinak a vére kiontatott. És nagy kihatással volt rám, amikor Rusz testvér is ezt olvasta a mi Urunkról és a megváltónkról. Vajon milyen gonoszságot követett volna ő el? Miért kellett neki mindent elviselnie? És tudjátok, az volt a legnagyobb, legnagyszerűbb az egészben, hogy hallgatott, és nem szólt semmit az egészhez. És ez a hozzáállás azt a benyomást keltette a külvilágnak, mintha azoknak, akik vádot emeltek volna ellene, igazuk lett volna. Hiszen ő nem mondta ellene semmit. Elviselte, és nem állt ellen az egész történteknek. Tehát mégiscsak van valami, aminek igaznak kell lennie. Nem, még messziről sem. Vannak olyan emberek, akik az Úr nyomdokaiban járnak, akik nem nyitják ki a szájukat, akik ellentmondás nélkül elviselnek mindent, ami éri őket. Azt hiszem, itt valahol az áll írva, hogy Isten beavatkozik a harcba. Nem csak egy ember, hanem Isten az, aki beavatkozik és harcol. Olvastam néhány verset, de ebbe most nem akarunk elmélyedni. Azt hiszem, Isten már kifejezésre juttatta az ígéből, amit mondani akart. Én a szívemben viselem, hogy folytassam az összehasonlítást Izraellel és a gyülekezettel, mert teljes szívemből hiszem, hogy mindaz, ami Izraellel megtörtént, példamutató módon a gyülekezet vonatkozásában is megtörtént. Ez az, ami az 1. Korintus 10-ben meg is van írva. És amikor az Ószövetséget és a gyülekezettel kapcsolatos fejlődést látjuk, akkor ráismerünk az új szövetségi gyülekezet fokozatos előrehaladására is. Most a 2. Királyok könyvének 17. fejezetéből fogok felolvasni. A 2. Királyok 17. fejezetének 32. versétől kezdve. Ezen kívül, párhuzamosan ezzel, imádták Istent, az Urat is, és kineveztek maguk közül embereket, hogy legyenek a magaslatokon főpapok, akik áldozatokat mutattak be érdekükben a magaslati szentélyekben. Így tehát, noha tisztelői vagy imádói voltak ugyanaz Úrnak, de ugyanakkor függő viszonyban maradtak az ő isteneikkel. Szolgálták őket azoknak a népeknek a szokásai szerint, amelyekből elvezették volt őket. Ebben a versben több van kifejezésre juttatva annál, mint amit pillanatnyilag fel tudunk fogni. Egyrészt Istennel kapcsolatos Isten szolgálatban voltak, másrészt pedig függő viszonyban álltak az idegen istenekkel. De Isten azonban nem osztja meg az ő dicsőségét senki mással. Ő egy féltékeny Isten, és azt szeretné, ha teljes mértékben az övei lehetnénk. És akkor azt mondja a 34. versben, hogy mind a mai napig az ős eredeti szokások szerint viselkednek. Nem kerülnek megfelelő módon egy függő viszonyban az Úrral, és nem az ő törvényei és az ő rendelései szerint járnak el. Sem a törvény és a parancsolatok szerint nem, amelyeket az Úr parancsba adott a Jákob leszármazottainak, akinek az Izrael nevet is mellékelte. Ők tisztelték ugyan Istent, vagy imádták őt, de nem a helyes módon, mert más isteneik is voltak egyidejűleg. És amint a tegnap este megállapítottuk, Áron volt az első, aki egy önalkotta álláspontra jutott, és annak megfelelően eleállított valamit, amire azt mondta, hogy ez a mi Istenünk, aki kivezetett minket Egyiptomból. Számunkra ez az esztelenség olyan képtelenségnek tűnhet, és azt mondjuk, hogyan lehetett egy ember ilyen ostoba. És megtörténhet, hogy mi velünk is ugyanezt történik, csak nem vesszük észre. Miközben mások esztelenségén vagy ostobaságán rágódunk, mi is ugyanezt tesszük, anélkül, hogy észrevennénk. És meg fogjátok látni, hogy ez tényleg így van. Hadd olvassunk tovább. Pedig az Úr mégis kötött egy szövetséget velük, és kifejezetten megparancsolta nekik, mondván, más istenek iránt nem tanúsíthattok tiszteletet, és nem imádhatjátok őket, és nem szolgálhattok nekik, és nem áldozhattok nekik, hanem Istent, az Urat, aki nagy hatalommal és felemelt karral kivezetett ide benneteket Egyiptomból. Ő iránt tanúsítsatok tiszteletet, neki hódoljatok, őt imádjátok, és neki áldozzatok. Ha már most kinyitjuk az első Korintus 10-et, már is látni fogjátok, hogy Pál apostol milyen agályoskodással írt a gyülekezetnek, nem csak azért, hogy kitöltse a helyet ezzel. Azt mondja itt az első Korintus 10-ben a 19. verstől kezdve. Nézzétek meg magatoknak az e világi Izraelt, avagy nem állnak-e azok, akik az áldozatokat eszik a legszorosabb közösségben az áldozati oltárral. Most mit is akarok én ezzel állítani, vagy kijelenteni, hogy a bálványoknak feláldozott hús kedvező hatással lenne rájuk, vagy hogy a bálvány kedvező hatással lehetne? Nem. Alkalmasint azt, hogy a pogányok az áldozatokat, amelyeket áldoznak, démoni lényeknek ajánlják fel, és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy démonokkal kerüljetek kapcsolatba. Ti nem ihatjátok az Úr poharát és a démonok poharát. Nem lehettek vendégek az Úr asztalánál és a démonok asztalánál is. Vagy féltékenységre akarjuk-e ingerelni az Urat, neheztelésre késztetni az Urat, avagy erősebbek vagyunk-e őnálánál? Nos, honnan veszi Pál apostol itt azt, hogyan jut eszébe, hogy azt mondja, hogy minden olyan áldozat, amely nem Isten igéje kihatására van indítványozva, és nem annak megfelelően, amit az ő rendeléseiben lefektetett, kinek? Hogy vannak felajánlva? Kinek dedikálva? A dolog sokkal komolyabb, mint ahogy mi gondoljuk. Az akkori embereknek az volt a benyomásuk, mi felkínáljuk vagy felajánljuk az áldozatainkat, hiszen mégiscsak Istennek szolgálunk ezzel, és itt felajánljuk az áldozatainkat? Nem, ez nem volt rendben. És Pál apostol azt mondja, nem akarom, hogy kapcsolatba kerüljetek a démonokkal, hiszen nem lehettek egyidejűleg az Úr asztalánál, és vagy nem ihattok egyidejűleg az Úr kelyhéből és a démonok kelyhéből. Nem szolgálhatjátok az élő Istent, és ugyanakkor vagy egyidejűleg aznak, amit ti magatok alkottatok, vagy hoztatok létre. És most azt mondhatjátok, nos igenis, vannak-e ott démonok, de hiszen ezek mind halott tárgyak, halott rituálék. Minden, ami nem Istentől származó dolog, a másik oldalról jön. Az ember csak a kettő között van, és egy végrehajtó szerv. Még nálunk is, a mi esetünkben, akik hívőknek nevezzük magunkat, és ezt észlelnünk kell, szemmel kell tartsuk, mert hiszen ez meg van írva a Szentírásban. Hogyan reagált, vagy mit is mondott Péter apostol, az Úr szeretet apostola? És mivel kellett szembesítenie magát, hol is van megírva, azt hiszem, a Máté 16-ban kellene megírva legyen, amikor azt a jó tanácsot adta mi Urunknak, és ez tényleg nagyon jó, és jó szándékkal is történt. A Máté 16, itt az Úr éppen azt mondta, hogy üdv Péternek, hogy üdvösségre vezető állapotban vagy te, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám fent a mennyben. És aztán felruházza őt teljhatalommal, stb., és majd azután, csak néhány sorral később, csak néhány sor ezután, és azt mondja a 21. verstől tovább, ekkortól kezdve Jézus elkezdte felidézni és rámutatni az ő tanítványainak arra, hogy Jeruzsálembe kell mennie, és sok mindent el kell szenvednie a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és még azt is, hogy meg kell halnia, és harmadnapra fel kell legyen támasztva. Ekkor Péter félre hívta őt, és elkezdett bebeszélni neki, és ezt mondta, Uram, Isten őrizzen meg ettől, ez soha többé nem történhet meg te veled. Csak ugyan jó szándékkal tette ezt Péter. Abszolút, nagyon is jó szándékkal. Olyannyira jó szándékkal, amennyire egy barát a legjobb barátjával szemben csak gondolhatja és teheti. Félrehívta őt, valami nagyon különlegeset akart mondani neki. És kibeszélt rajta keresztül, hadd olvassam tovább. Most azt mondja az Úr. Megfordulva pedig így szólt Péterhez. Tűnj el a szemem elől, sátán, vagy takarodj a hátam mögé. Ravasz cselfogásoddal egy csapda vagy te a számomra, mert a te gondolataid nem Istenre, hanem az emberekre szegeződnek. Ez esetben a sátán el volt rejtőzve az emberi gondolatokban. Végeredményben ugyanis az Úr egyenesen a sátánhoz intézte a szavait, és azt mondja, tűnj el szemem elől a sátán. Végül is nem azt mondja, tűnj el a szemem elől Péter, hanem tűnj el a szemem elől sátán. Mert te nem azt beszéled, ami isteni módon hozzátartozik a lényeghez. Nincs kinyilatkoztatásod Isten szelleme által arról, hogy mire megy az dolog. Egy másik sugallat alatt állsz, ami az emberi észjárás szerint van. És az emberi érvelés, vagy észjárás az isteni dolgokban, nos, láthatjuk, hogy honnan lehet ihletett. Amennyire emberi érvelést akarunk alkalmazni az isteni dolgokat illetően, úgy velünk is megtörténhet az, hogy az Úrnak pontosan így rendre kell utasítson bennünket is. Most már látjuk, hogy Pál apostol miért figyelmezteti itt olyan nyomatékosan a gyülekezetet. Nem tudom, ha elolvastátok-e már valaha ezt az íge szakaszt, megfontoltam magatokban. És ha előzetesen elolvassátok az egészet, hogy mi következik ki belőle, és akkor eljutunk ehhez a szakaszhoz, vegyétek tekintetbe magatoknak a földi Izraelt. Aztán párhuzamot von Izraellel és a gyülekezet között. Izraelről pedig azt olvastuk, hogy így hát tisztelői vagy imádói voltak ugyanaz Úrnak, de ugyanakkor függő viszonyban maradtak az isteneikkel, mert szolgálták őket. Mi volt lényegében a helyzet? És éppen ez az, amire Pál apostol utalással van, és pontosan ezt akarta kifejteni az új testamentumi gyülekezetnek, hogy szemmel tartsák. Itt a második királyok 17. fejezetében, az utolsó versben ezt olvassuk. Úgy, hogy ezek a nemzetiségek jól lehet az Úr imádói vagy tisztelői voltak, de ugyanakkor rabjai voltak az ő bálványaiknak. A gyermekeik is, és a gyermekeik gyermekei is ezt gyakorolják, amint az atyák tették, mint a mai napig. Voltak éppen, hogy álltak a dolgok. Nem szolgálták megosztatlanul az Urat, hanem sajátos dolgokat, emberi gondolatok halmazát vezették be az Isten országába. És én hiszem, hogy az Úr azért nyilatkoztatta ki nekünk az ő ígét ebben az utolsó időben, hogy mindazon dolgok, vagy az emberi gondolatok halmaza, ami Isten országában belett hordva az idők folyamán, de nem tartozik oda, hogy azok ki legyenek takarítva onnan. És a napjainkban bármit is teszünk, mindegy, hogy mivel, amit Isten még nem tett meg, az egy saját jellegű, önkényes intézkedés lenne az Isten országában, és ennél fogva akár bibliai szimbólumokat és szavakat is használhatunk, anélkül, hogy tisztában lennénk azzal, hogy milyen ihletés alatt állunk. Elég csak tovább olvasni a második királyok 18-ban, és már is meg fogjátok állapítani, hogy az izraeliták rabjai lettek, és áldoztak is annak a kígyónak, amelyet Mózes felállított. Elvakult volt az ő ítélethozatali képességük, az észjárásuk, és nem tudtak többé különbséget tenni, már nem tudták, hogy milyen célból lett felállítva ez a kígyó. Félreértették, mert hiányzott a megkülönböztető képességük, és akkor itt a második királyok 18. fejezetének 12. versében ez áll írva. Büntetésül azért, hogy nem engedelmeskedtek az Úr utasításainak, az ő Istenük rendeléseinek, nem tettek eleget, és megszegték az ő szövetségét, mindazt, amit Mózes az Úr szolgája parancsolt nekik, sem nem hallgattak arra, sem nem cselekedték azt. Se nem hallgattak a mondottakra, se nem cselekedtek a szerint. És ha valaha is volt egy olyan időszak, és ne haragudjatok rám, de ha valaha is volt egy olyan időszak, amikor figyelmesen kell hallgatnunk arra, hogy mit mondott a szellem a gyülekezeteknek, mert kötelező előfeltétel, ha csak nem szenteltük oda minden hallásunkat Istennek, különben soha nem leszünk képesek megtenni azt, amit parancsolt nekünk. És ennél fogva, vagy ráadásul, még megvannak az önkényes gondolataink is, akkor egy másik szellem mesterkedik, azaz visszaél velünk. Például, amikor olvassuk és hallgatjuk a Branham testvér prédikációit, ezzel kapcsolatosan ugyanannak a szellemnek kell ránk szállnia és megvilágosítania bennünket. Teljes mértékben és odaadó figyelemmel kell hallgatnunk ahhoz, hogy megértsük és képesek legyünk a szerint cselekedni. Minden más egyéb, ami saját elképzelésünk, saját értelmezésünk, és a végén az Úrnak talán azzal kell szembesítsen bennünket, ahogyan annak idején mondta azoknak, akik különösen jól ismerték a Szentírást, a Márk evangéliumának 12. fejezete 24. versében. Avagy nem azért vagytok-e tévedésben, mert nem ismeritek a Szentírásokat és Isten erejét sem? Tehát többről van szó, mint csupán a betűről, amit külsőleg ugyan észlelünk és felfogunk, de ennél többről van szó. Ugyanakkor azt is figyelemmel kell tartanunk, hogy ne menjünk túl ezen, hanem hogy képesek legyünk kivárni, amíg Isten megteszi azt, amit megígért. És ha felmerül valami, még ha még annyira biblikusan is hangoznak a dolgok, éppen most lettem megkérdezve, hogy mit tartok, vagy hogyan látom a hét mennydörgést. És tudjátok, amikor több mint 30 idézetet elolvastam, kizárólag csak egyetlen egy köveztetésre jutottam. és csak egy nagyon hosszú mondatot mondok hozzá. Én a 7 mennydörgést abban a kontextusban és úgy látom ott, ahogyan és ahol a Bibliában le vannak írva számunkra. Nos, ki haragudhat rám ezért az álláspontomért, avagy lássam-e itt őket, vagy amott, vagy máshol, hiszen csak ott láthatom őket, ahova Isten oda helyezte őket. Időközben éppen abban a helyzetben vagyunk, mint a nép a bírák korszakában, és az áll írva a bírák utolsó fejezetének utolsó versében. Mindenki az ő kénye, kedve és tetszése szerint tett, amit akart, nem azt, amit Istennek tetszésére lett volna. Egyébként ez egy rendkívülien fontos volt, hiszen utána nézhettek és elolvashatjátok, hogy hány fejezete van a bírák könyveinek. Összesen 21 fejezetet tartalmas, és a legrövidebb vers talán az utolsó, és ez a 25. vers. És itt az áll írva. Abban az időben még nem volt király Izraelben. Mindenki azt tette, ami neki jónak tűnt. Ezzel pedig leszárja a fejezeteit Istenem ez embere. Amennyiben az Úr király lehet az ő népe között, akkor már nem azt teszi mindenki, ami neki jónak tűnik. Akkor ráhagyjuk magunkat Istenre, hogy tegye azt, amit elhatározott. Akkor nem mi toljuk magunkat előtérben, az előrenyomulás nem a mi dolgunk lesz, hanem Istené, aki véghez viszi az ő akaratát az ő népek között. És ahogy itt olvastuk a királyok könyvében, ők szolgálták az Urat, és áldoztak a bálványoknak is, amelyeket felállítottak. Isten azonban egy megosztatlan szívet igényel, mert amely teljesen alárendeli magát neki, oda szenteli magát neki, és nem akarja, hogy bárki is beleszóljon az ő tervében. Ő az, aki saját maga szóhoz akar jutni, és szólni is, és ennél fogva azt akarja, hogy megértsük az ő beszédét, beleegyezéssel legyünk, és válaszoljunk rá. Mi mindenen kellett Izraelnek keresztül mennie? Nagyon sok mindenen keresztül. Folyamatosan végbe ment valami a jobb oldalon, és végbe ment valami a bal oldalon. Akár egy Bálám lépett fel, hogy átkokat kimondjon, akár mások léptek fel, és Branham testvér részletesen foglalkozik ezzel ebben a prédikációban, és annak idején kinyilatkoztatás által az lett neki elmondva, itt van megírva, és azt mondja, mindazonáltal ezek az Ószövetség prófétái voltak. Te egy ennél sokkal magasabb rendű szolgálatra lettél elhívva. Ezen felül több adottságokkal is meglettél ajándékozva. Te el lettél rendelve arra, hogy imádkozz a betegekért, és hogy egy apostoli módon hirdest az evangéliumot. Te sokkal nagyszerűbb dolgokról tudsz, sokkal nagyobb jellegű dolgokról, sokkal nagyszerűbb ajándékokról. Majd azt mondja itt, miért vársz folytonosan arra, hogy minden alkalommal kimozdítsalak, mielőtt elindulsz? Miben áll a te jutalmad? Most pedig zárójelben, következetesen tehát vétkeztem, vagyis ezzel azt véli, hogy hibázott, aztán azt mondja, emlékszel-e arra, amit a tegnap én mondtam neked? Visszagondolsz-e arra, amit Rogerson testvér mondott az ő álmáról, vagy az ő látomásáról, hogy úgy cselekedtél, ahogy Mózes is tette, elfelejtetted az emberek iránti együttérzésedet, elfelejtetted a te hivatásodat, amerre én elhívtalak téged, és ha elolvassátok az előbbieket, már a kezdetektől fogva, itt van mindjárt ez áll írva, összeesküvésből összefogtak tehát Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik. Túl sokat követeltek, vagy igényeltek magatoknak, mert az egész gyülekezet kivétel nélkül mindenki szent, mert az Úr a gyülekezet között lakik. Miért magasztaljátok tehát fel magatokat az Úr gyülekezete fölé? Amikor Mózes ezt hallotta, arcra vetette magát. Vajon Mózes volt-e az, aki összefogott ellenük? Vajon Istenem ez emberei felmagasztalták-e önmagukat tényleg, vagy isteni megbizatásban álltak? De a többiek voltak azok, akik azt mondják, túl sokat követeltek, vagy igényeltek magatoknak, de hiszen az egész gyülekezet szent kivétel nélkül. Nos, meg lehet, hogy pillanatnyilag így gondolkozunk, de mégis meg fogjuk állapítani, hogy Isten a végén el fogja érni az ő kitűzött célját, és hogy neki megvan az ő népével a maga útja. Minden önkényes közbelépés Isten országában nem más, mint bálványimádás. És meg lehet, hogy azt mondjátok, igen, de hiszen olyan nyilvánvaló az egység. Úgy Kajafás, mint az ő ellenfele is összefogtak, vagy szövetkeztek egymással Jézus ellen. És ha egy harmadik személy ellen van irányítva a dolog, akkor nem nagy kunszt, hogy az emberek szövetkezzenek egymással. A lényeg és kérdés csak az, hogy miben áll az ő közös nevezőjük. Egyetértésben van a megállapodásuk Istennel és Isten ígéjével, vagy miben áll az egyhangúság, a konzenzus? Én hiszem, hogy a gyülekezet vissza fog térni a közvetlen kezdethez. És hiszem azt is, hogy a gyülekezet átment egy fejlődésen az új szövetségi gyülekezet első napjaitól kezdve, mindjárt az első hetek óta, hónapok és évek óta már. És hiszem, hogy az egész egyház történelem lefolyásának a menete visszavezethető az utolsó évekre, az utolsó hónapokra, az utolsó hetekre és az első napokra. Ugyanúgy, ahogy az első napokkal elkezdődött, majd heteket tartott, hónapokat és éveket, úgy térünk most vissza a kezdetekhez. És minden a hosszú évekből aztán hónapok maradnak még, a hónapok után pedig hetek, a hetek után pedig már csak napok. De valamikor Jézus Krisztus visszajövetele előtt az új szövetségi gyülekezetnek ugyanott kell lennie, ugyanott kell állnia, ahol a kezdet kezdetén volt. Nem 20 évvel később, hanem a kezdet kezdetén. És a Biblia azon szakaszában, azt hiszem az apostolok cselekedetei 11-ben van megírva, ahol Péter megvédi a pogányok Szent Szellemben való keresztségét, ott olyan gyönyörűen kifejezésre van juttatva, a szavakban, a Luther Bibliában, várjatok csak egy pillanatra, hadd olvassam fel itt, talán valakinek itt van most helyben a Luther fordítása. Ott az áll írva, mint mi ránk is a kezdetek kezdetén. Tehát nem csak széles körülön egy terjedelmesen lenni utalással a kezdetre, hanem közvetlenül egyenesen visszatérve arra az eredeti kiindulópontra. Nem pedig csak sok-sok évvel arrébb, de hiszen láttuk is, hogyan volt ez Izraellel. Hogyan volt ez, vagyis ahogy volt Izraellel, úgy volt a gyülekezettel is azután. Minden rendezetlenre fordult, kaotikus lett a helyzet, és Istennek sok vesződtsége volt Izraellel, és sok gondja van a gyülekezettel is. És mégis azt mondja, és ezt újra és újra hallottuk, újra vissza fogok szolgáltatni, mondja az Úr, mindazon esztendőket, amelyeket a rágcsáló, az emésztő, a sáska és a hernyó felemésztett. Isten vissza fogja szolgáltatni, teljes mértékben vissza fogja szolgáltatni. És ahogy tegnap este említettük is, az eredeti kezdetekben nem volt vita egyáltalán semmiről. Minden Istentől rendezetten zajlott le. Nem kellett egyiknek sem tanítani a másikat. Isten szelleme, Isten szavához mérten, annak alapján munkálkodott azok között, akik az Úr Jézus szolgálták és követték őt. És elolvashatjátok az apostolok cselekedeteinek első fejezeteiből. Ott nincs semmilyen félbeszakítás, ott Isten működése egy szív és egy lélek. Ima meghallgatások, a hely, ahol össze voltak gyűlve, megmozdult, Isten szelleme leszállt. Mindez megvolt közöttük. És én mondom nektek, hogy oda fogunk visszajutni, és minden a feje tetejére állhat, hogy megállítsa ezt a folyamatot. Mi vissza fogunk oda térni Isten kegyelméből, egyenesen az eredeti kezdetekhez. Nem ahhoz az időhöz, amikor már Pál apostolnak ezzel és azzal kellett foglalkoznia, és felmerültek a különböző problémák és nehézségek, és meg kellett legyenek írva az összes levelek, mindezt magunk mögött fogjuk tudni akkor, és megállapíthatjuk, hogy visszatértünk ahhoz a kiinduló ponthoz. És abban az időben megtörténnek majd azok a dolgok, amelyekre olyan sóvárogva várunk. De én magam őrizkedni fogok attól, hogy semmit se tegyek elhamarkodottan, hiszen az én saját intézkedéseim kudarcra vannak ítélve, és mindenki más önkényes intézkedése is előbb-utóbb valahogyan kudarcba fulladnak. Viszont az, amit Isten elhatározott magának, azt véghez fogja vinni is. És itt Branham testvér megvallja, hogy korábban úgymond szószorosan lerohanták őt, és hirtelen magára lett hagyva, mint egy kóborló. Azt mondja, felmentem, és belenéztem a sötétségbe. Hideg, éjszaka volt. Arra gondoltam, gondolj csak bele, egyszer a mindenható Isten megengedte, hogy vezessem az ő gyülekezetét, egyszer megengedte nekem, hogy hirdessem az ő evangéliumát, és lássam, amint lelkek megmenekülnek. A világ minden tájáról jöttek férfiak és nők, hogy csak néhány percig beszélgethessenek velem. Most pedig itt állok, mint egy kóborló, senki sem akar engem többet. Fázom, mit kell tennem? Nos, mi lett időközben a helyzet? A tömegek mind eltűntek, és Isten kinyilatkoztatta neki, hogy egyedül maradt. Mit ír Pál apostol? Azt írja, mindenki elhagyott engem. Mi történt hát voltaképpen? Ez volt az Isten útja. Kimaradt a mi Urunkkal, amikor meg lett feszítve. Péterről az áll írva, hogy messziről nézte a történteket, és még ő is azt mondta, hogy nem ismerem ezt az embert. A keresztre feszítő és döntő órájában senki sem fog már megmaradni, csak te egyedül és én, mert mi vagyunk azok, akik vele együtt keresztre leszünk feszítve. Mindezeknek a dolgoknak megvan a maguk értelme. És mivel Dávidról fel lett olvasva, hadd olvassak fel nektek egy olyan becses zsoltárból, amelyet nem Dávid írt, hiszen a legtöbb zsoltárt ő énekelte. De aztán jött valaki az eszrahiták közül, és elénekelt egy zsoltárt, és abban a zsoltárban Dávidot, majd a Dávid fiát, ami Urunkat is belevette a proféciájában. De hallgassátok meg ti magatoknak, hogy mi áll itt írva. Zsoltár 89. Az Úr kegyelmének bebizonyosodásáról fogok mindig énekelni. A legtávolabbi nemzedékekig is hangosan hirdetem a te hűségedet, mert te, Uram, megígérted, örökre legyen felállítva a kegyelem szövetsége, szilárdan, mint az égbolt, megalapoztad a te hűségedet. Szövetséget kötöttem az én választottammal. Megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak, a te utódnaidnak, vagy leszármazottaidnak állandóságot biztosítok, és megállapítom a te trónodat minden időkre, de hiszen ti elolvashatjátok tovább magatoknak. Itt bemutat az isteni szemszögből mindent úgy, ahogyan Isten valójában eltervezte, majd a 20. verstől. Abban az időben, látomásban szóltál a te szent, vagy az előtted szent életűhöz. Átruháztam a segítséget egy hősre, felemeltem egy kiválasztottat a nép fölé. Rátaláltam Dávidra, hogy szolgám legyen. Az én szent olajammal kentem fel őt, hogy az én kezem szüntelenül vele legyen, és az én karom, hogy erőt adjon neki. Felfigyeltek, hogy mivel áll itt a lényeg, felkentem őt az én szent olajommal, hogy kezem állandóan rajta legyen, és karom erőt nyújtson neki. És akkor itt jön a profécia Jézus Krisztusra, ami Urunkra a 27. versben, ahol ez van írva. Ő majd így kiáltson hozzám, te vagy az én atyám, én Istenem és üdvösségem sziklája. Így tehát én is első szülöttemmé akarom őt tenni a legmagasabb rendűvé a föld királyai között. Ez egy profécia, ami Urunk az első szülött a sok testvér között. Dávid története közepete beágyazódva megtaláljuk Jézus Krisztus üdv történetét. De hallgassátok meg, itt még nem maradt ennyiben, később ennek a férfinak egy vallomásra szorul, mert Dávid szorongattatások közzé került, és mindezek a csodálatos dolgok, amelyek az ígéretek elején fel vannak sorolva a szövetségről, én vagyok az, aki felkentem az én kezem, az én karom, aztán úgy tűnik, hogy időközben aztán nem sok minden maradt meg mindezekből. És itt a 39. verstől kezdve az áll írva. És mégis, elutasítottad és elvetetted, vegyétek figyelembe a kétségbeesést, a kilátástalanságot, amelybe belekerült. Megszegted a szolgáddal kötött szövetséget. Felismeritek-e, hogy mekkora egy kétségbeesés lett kifejezésre juttatva ebben az imádságban? Éppen előzőleg azt olvastuk, aki örökre megtartja az ő szövetségét, amely éppen olyan szilárdan áll, mint az ég. Itt pedig az ő kétségbeesésében a szövetség megszegéséről beszél. Nos, ez lehet a te benyomásod és az enyém is. De Isten soha nem fogja megszegni az ő szövetségét, és amit ő ígéretben adott, az bizonyosan megtartja. De amikor ilyen mély pontra süllyedünk, és eluralkodik rajtunk a kétségbeesés, hogy mi minden elhagyja, akkor az ajkunkat legyen, hogy Isten nem érlegelje azt. Aztán így folytatódik. Megszentségtelenítette az ő koronáját, és a földre döntötte. Minden falát leromboltad, az ő szilárd erődítményeit romba döntötted. Mindazok, akik arra járnak, kifosztják őt, és nevetségessé vagy gúnytárgyává lett az ő szomszédainak. És most jön az egyik legérthetetlenebb dolog számodra, a 43. és a 44. versben. Te felemelted magasra az ő elnyomóinak a karját, és örömmel töltötted el minden ellenségeit. és éles kardját is hátrafelé fordítottad. Dávid egy Isten szíve szerinti ember, aki bizonyára jól tudott bánni a karddal, és éppen a tegnap este olvastunk arról a kardról, amely Branham testvér kezébe lett adva, és végül is a kard az Isten igéje. És itt ennek az embernek ki kell jelentenie, hogy még az éles kardját is visszafelé fordítottad. Nos, mit használjon egy éles kard Dávidnak, ha visszafele lett fordítva? Mit tud akkor még tenni vele? Falait lerombolták, összedőltek, és az ő ellenségei nagy örömmel teltek el, és ujjongnak a palotáikban. És Dávidnak, az Isten emberének a kardja hátrafelé van fordítva, és mindent el kell szenvednie, mindent el kell viseljen. Mindenki, aki elmegy mellette, gunytűz belőle, aztán tovább megy az útján. De mindazonáltal ez nem maradt így. Megfordult a kocka, és Isten kegyelemből végrehajtotta az ő eredeti tervét. És én hiszem, hogy Istennek van egy gyülekezete ezen a földön, és nem úgy van, hogy napjainkban egy emberről van szó, hanem mindannyiunkról. Mert alapvetően az Úr gyülekezete a Jézus Krisztus teste. Már most, amikor itt az lett mondva, hogy te hátrafelé fordítottad az ő éles kardját is, ez egy nagyon szomorú kép. Hogyan akarsz hát te vagy én a csatába menni, amikor Isten a kardot visszafelé fordította? Ez csak egy dolgot jelenthet. Ne indulj el, mert így képtelen leszel harcolni. Várd ki az időpontját annak, amikor Isten órája elérkezik, amikor a te kardod már nem hátrafelé, nem ellentétesen, szinte magad felé szegeződik, hanem újra teljes mértékben rendelkezésedre álljon. Azt, amint Dávidnak keresztül kellett mennie, egyikötök sem tudja felmérni. De voltak egy néhány barátai, akik mellette álltak, az oldalára álltak, ahogy a bevezető ékekben is hallottuk. A többiek pedig azt mondták, te a halál gyermeke vagy. Nem, ő az élet gyermeke volt. Ő Isten gyermeke volt, mert az Úr kiválasztotta őt, és fel is kente őt, az ő keze vele volt. Most pedig végig kellett járnia ezt a nehéz utat. Mi volt a helyzet Jézus Krisztussal, ami Urunkkal? Őről azt olvassuk az Ézsaiás 53-ban, hogy megvetették és elkerülték a férfiak, a másik fordítás azt mondja az emberek, annyira meg lett gyalázva, meg lett becstelenítve, hogy nem lehetett többé ráismerni sem. Nem volt sem alakja, sem szépsége, és néha azt hiszem, hogy a becsmérlés, a gyalázás olyan messzire mehet, hogy az ember, embert már nem lehet felismerni azután, minden szeretetünk és jó akaratunk ellenére sem. De egy dolgot mondok nektek, annak ellenére, hogy a mi Urunk ebben a meggyalázott testben ment a keresztre, ködésekkel illetve, a legszörnyűbb vádakkal, és mindazzal együtt, ami ezzel járt. A keresztre feszítés után nem egy olyan test támad fel, amelyen még nyoma lett volna a nyálnak, vagy annak, ami érte őt, hanem egy dicsőséges, egy feltámadási test jött elő a feltámadásban. És mondom nektek, hogy ugyanígy lesz ez Jézus Krisztus testének a tagjaival is. Függetlenül attól, hogy hogyan készítenek ki bennünket, a lényeg az, hogy hogyan jövünk ki a másik oldalon. És amikor ott a másik oldalon Isten fiaiként és leányaiként jövünk ki a dicsőségben, akkor nem akarunk emlékezni többé az előző állapotra, hanem legfeljebb adjunk hálát az Úrnak érte. És tisztában vagytok-e azzal, hogy egyetlen egy embert sem lehet és nem is szabad szemrehányással és kifogással illetni, hogy mindannyian csak Isten terve szerint cselekedtek, mint egy felvonásban játszották a szerepüket, avagy nem jelentette ki Isten előre az árulást és minden további dolgot, vajon az akkori bíróságok dönthettek, tek-e volna másképp, mint ahogyan Isten döntött a maga részéről, cselekedhetette volna bárki másként, mint ahogyan Isten meghatározta a cselekvést, a felvonulást? Nem, mindenkinek a maga részéről bele kellett illeszkedni az összképbe vagy koncepcióba. Ma sincs másképp a helyzet. Nem emberi lényekkel van dolgunk, hanem Istennel, aki a maga módján járja az ő útját az ő népével. És mint ahogyan vele történt, amilyen sorsra jutott ő, olyan sorsra kell jutnunk nekünk is. Ne legyünk hajlamosak arra, hogy speciális, úgymond egyedi kívánságokat kérjünk Istentől, hanem mondjuk inkább, legyen meg a te akaratod. Vagy nem gondoljátok, hogy a mi úrunk a Gecsemáné kertben, de hiszen végül is ember volt, hiszen evett és ivott, és amikor azt mondta, amennyiben lehetséges lenne, hadd vétessen el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tied valósuljon meg. Mi mindannyian szívesen elfogadnánk, ha a keserű pohár elvétetne tőlünk, és csak az áldás igazi poharából ihatnánk. Pedig mind a kettő összetartozik. És legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket azzal a kegyelemmel. Nézzétek, pontosan úgy, mint itt Dávidról. Először is hangsúlyozva lett, hogy Isten kegyelmi ígéreteket adott neki, örökkévalóan érvényes szövetséget kötött vele, és az egek dicsőítették az ő csodálatos tetteit, stb. És én felkentem őt, mint az én választottamat, az én olajommal, az én kezem álhatatosan, tartósan rajta van. Ugyan már hol is volt ebben a helyzetében akkor, amikor itt az áll írva, hogy a kezem álhatatosan, tartósan rajta van? Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy amikor jól mennek a dolgok, jól megy sorunk, akkor Isten keze velünk van, és amikor rosszul mennek a dolgok, akkor már nincs velünk. És ebben a tekintetben ugyanis, hogy tévedünk. Isten keze velünk van, veled és velem, még akkor is, amikor a legmélyebb mélységeken keresztül vezet az útunk. Miért kellett a mi megváltónknak felkiáltani a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Vajon csak olyan szavak voltak ezek, amelyek csak úgy az ő ajkáról eredtek? Ó, ezek a szavak az ő szíve mélyéről jöttek, de ő kénytelen volt ezt az útot megtenni. Talán nekem is, talán neked is, nektek is végig kell mennetek ezen az úton. És ha itt tovább olvasnátok, de hiszen megtehetitek ezt mindannyian magatokért, Istennek megvan az ő útja a gyülekezettel. És még egyszer mondom, a Bibliában nem Mózes vagy Dávid történetével foglalkozunk, vagy van dolgunk, hanem az üdvösséggel kapcsolatos folyamatokkal, történetekkel, mert ez volt a célja és értelme, hogy Isten elküldte ezeket az embereket, akik Isten szelleme által szóltak. Nekünk ebben az időben az a rendeltetésünk, hogy tudatosan meghallgassuk Isten szavát, és kiváljuk, amíg ő cselekedni fog valamit. És az ő végzései dicsőségesek lesznek a mi szemünkben. Nekem teljes bizodalmom van az én Istenemben, és a ti Istenetekben is, aki elhívott minket, aki megáldott minket, aki kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát és az ő akaratát, aki előnyben részesített bennünket az emberek milliói és milliárdjai közül, ugyanaz az Isten be fogja fejezni a benned és bennem és minden népében elkezdett munkáját, és tökéletességre is fogja azt vinni, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének dicsőséges napjára. És amennyiben az utolsó fázis, az utolsó útszakasz csak egy nagyon rövidre lesz szabva, ezzel kapcsolatosan Branham testvér egy bizonyos helyen valóban 30 napról beszél. Én jó magam tényleg nem foglalkozom ezzel a kérdéssel. De egy dolgot tudok, hogy az elragadtatás előtt a gyülekezet rendelkezni fog az elragadtatás hitével, és nagy és hatalmas dolgok fognak történni. Nem, hogy a nagy és a hatalmas dolgok beszédtárgyává lesznek téve, de meg fognak történni. Ebben áll a nagy különbség, nem propaganda, hanem tény és valóság. És arra kérlek benneteket, hogy várjatok türelemmel, tartsatok ki türelemmel, amíg Istennek tetszik, hogy válaszoljon és kinyilatkoztassa magát az ő általa kitűzött időben. Neki megvan az ő útja az ő népével. És mi ezen az úton akarunk ővele járni, amíg a hitből el nem jutunk a látásig. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő dicsőséges neve. Amen. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyám, ezen az Isten szolgálaton nem akarok másokat felhívni és megkérdezni, hogy akarnak-e jönni. Ma én vagyok az, Uram, aki jönni akarok, és hagyj jönnek mindazok is, akik jönni akarnak, és hívjunk segítségül téged, Uram. Neked van egy előkészített terved, neked van egy előkészített útad. Te kinyilatkoztattad a te szavadat, szeretet, Uram. Kérlek téged, ajándékozz meg bennünket türelemmel, hogy kitartsunk. És te azt mondtad, és azt mondod, az én igazamnak a hit által lesz élete, szeretet Uram, mint a te néped maradéka, mindazokkal együtt, akik ma nincsenek itt, vagy nem lehetnek itt. Tisztában vagyunk azzal, hogy neked van egy útad, és dicsőségesen fogod vezetni, és összeillesztesz mindent, és véghez viszed a te tervedet. És amikor úgy tűnik, hogy az éles kard hátrafelé lett hajlítva vagy fordítva, akkor felismerjük ebből, hogy nem érkezett el az ideje, hogy háborúba menjünk. Mindazonáltal, Uram, te azon vagy, hogy hamarosan újból a kezünkbe adjad a kardot. És annak használatát egy még soha ezelőtti nem látott módon fogod elvégezni. Hadd vívjuk meg a hit harcát, de ne a saját szavainkkal, és ne a saját páncélunkkal, vagy fegyverzetünkkel, hanem Isten ígéjével és Isten fegyverzetével, amíg meg nem tapasztaljuk Isten teljes győzelmét, és vissza nem lettünk vezetve a kezdetekhez. Szeretet Uram, gyakorolj türelmet és irgalmasságot én velem és mindnyájunkkal. Fogj minket kézen, és vezess vissza bennünket az első kezdetekhez. Nem csak az azt követő évekhez, hanem az eredeti kezdetekhez. Szeretet Uram, te ezt meg fogod tenni. Olyan bizonyosan, ahogyan te vagy az alfa és az omega, és ahogy te, a te szolgád és a te prófétának a kinyilatkoztatásban meg lett mondva, az isteni szeretetben fog beteljesedni. Üdvözítőm, legyen, hogy a te isteni szereteted, ahogyan az Dávidban is megvolt, és Isten minden igaz gyermekeiben is megvan, legyen és nyilvánuljon meg bennünk is, Urunk. Urunk, hiszünk mindenikért. Mindenkit bele akarunk foglalni az imádságainkban, és kérünk téged, legyen meg a te útad mindannyiunkkal, és soha semmi olyat ne engedj meg, hogy elhagyja az én ajkamat, ami másnak a kárára válhatna. Adj nekem olyan szavakat, amelyek felemelnek, segítenek, vigasztalnak. Legyenek ezek a te szavaid, ó Istenem, amelyek elhagyják a szánkat, és áldássá válnak mások számára. Köszönjük te neked Golgotát, a te véred, a te szavad, és a te szellemed erejét. Te dicsőségesen kinyilatkoztatod magadat. Halleluja a te csodálatos és szent nevednek. Ajándékozz meg kegyelemmel, ó Istenem, hogy ne legyen kétféle tulajdonságunk, bálványimádás és istenimádás, Isten szelleme és más jellegű szellemek, hanem hogy tiszta istenimádatunk és szent szellemünk legyen, hogy te, mint az élő és igaz tanúság, mint az élő és igaz, tanúságot tegyél, és kinyilvánítsd magad ezekben az utolsó napokban. Ó, Uram, dicsőítünk és imádunk téged a Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.